Folytatódik a Könyvben utazom, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea. A színházi kulisszák mögötti titokzatos világba viszi olvasóit Lovas Ágnes. A színház szerelmesei számára kivételes lehetőség ez, amikor az olvasópróbától a premier felé haladva olyan történetekkel ismerkedhetnek meg, melyek igazolják, hogy amit a súgó csinál, az nem csak munka, hanem egyszerre varázslat is. Lovas Ágnes valahai kellékesként, majd asszisztensként, ügyelőként, színházi mindenesként, de elsősorban súgóként szakmája mestere és megszállottja, alázatos, pontos, fegyelmezett és szenvedélyes. Igazán jól ír és remek a humora. Könyvének minden sorát hitelesítik a szerző neves játszótársai Udvaros Dorottyától Blaskó Péterig, Mucsi Zoltántól Tompos Kátyáig. Mivel Ágnes épp egy bemutatóra készült, amikor interjút kértem tőle, ezért telefonon értem el, és természetesen onnan indulunk ebben a beszélgetésben, hogy mi volt a célja a súgókönyvvel, ami egyébként kétségtelenül hiánypótló.
Az a cél, hogy másoknak segíteni, megtanulni ezt a szakmát minél gyorsabban, hiszen nincs iskolája szegénynek, így aztán mindannyian az összes magyarországi súgó az utcáról kerül be a szakmába. De a másodlagos cél ez mindenképpen az volt, hogy kicsit bepillantást engedni abba a nagyon zárt világba, ahova nézőt soha nem engedtek eddig se be, és eztán sem fognak beengedni. Én sem mondok ám el mindent, csak ami megmutatható mégiscsak, ha más nem, akkor elmesélés útján.
Milyen sztereotípiák élnek az emberek fejében a súgó feladatkörével kapcsolatban, vagy a súgó jelentőségével kapcsolatban?
Általában, ha megkérdezel az utca emberét, hogy mit gondol, milyen foglalkozások vannak a színházban, hát leginkább a súgót fogja mondani, és aztán, ha nagyon gondolkodik, esetleg az öltöztetőt. Nem foglalkoznak vele az emberek, és nem is kell, hogy foglalkozzanak vele az emberek, hogy hány ember összehangolt munkája szükségeltetik ahhoz, hogy egy előadás létrejöjjön, mert ez a színház belügye és belélete. De általában a súgóról azt gondolják, hogy arra van kitalálva, hogyha a színész megakad a szövegbe, akkor bemondja a következő szót, ami nem jut eszébe, és akkor gördülékenyen folyjon tovább az előadás. Ahhoz képest, hogy én erről a sztereotípiáról írtam 260 oldalt, azt hiszem ez bizonyítja, hogy ez nem egészen csak ennyi. Picivel több hagymaréteg van e mögött.
Igen, és ráadásul már az egészen megkökentő, hogy mikor kezdődik a súgó munkája.
Igen, mert ezek szerint az van az emberek fejében, hogy ha a színész elfelejti a szöveget, akkor jövök én. Márpedig azt meg kell erősítenem, hogy a színészeknek az átlag embereknél 100-szor jobb a memóriájuk és a tanulási képességük. Még a lusta színészeknél is igaz ez, amit mondok, akiből relatíve kevés is van. De a legtapasztaltabb Kossuth Díjas is el van veszve a próbák elején. Név nélkül a hallgatók gondoljanak egy nagy színészre. Az kap egy új lehetőséget. Hétfőn kezdődik egy új próbaidőszak, egy új irodalmi alkotással, egy új rendezővel kap egy új szerepet. Fogalma nincs még róla hétfő délelőtt, hogy hova fog eljutni majd két hónap múlva, hogy ilyen figurát fog ábrázolni a színpadon, mire a premierre sor kerül. Ennek egy kutakodó, keresgélő időszaka az a két hónap, amíg figurává vagy jellembé formálódik az a valami az ő fejében a rendező segítségével, és ezt szavakba kell önteni, amely szavak ebben a percben, hétfő délelőtt az olvasópróbán még nincsenek, még tán a szeme előtt sem, nem hogy a fejében. Ezt kell szép lassan együtt tanulva elérnünk azt a két hónapot a premierig. És én ebbe tudok neki nagyon-nagyon sokat segíteni, mint súgó, azért kell, hogy a legelejétől ott vagyok, mert amikor elkezdi a színész tanulni a szerepet, annak nyilván vannak mélységei, hogy még csak felületesen tudja, még csak fölismeri, már tudja a felét, de megakad, stb. És nekem a próbán úgy kell tudnom segíteni a színész mindenkori szövegtudását, hogy úgy tudjon próbálni, mintha már tudná a szöveget 100%-osan. Tehát én vagyok az ő szövegének kiegészítése a próbán. És mire eljutunk a premierig, addig gyakorlatilag már 100%-ot lesz a szövegtudása, és szemben meg se kell szólalnom.
Mindenkiben van egy ilyen elképzelés, hogy a súgó helye az egy viszonylagosan fix hely, tehát hogy magában a színház épületben egy fix hely, amikor fölépítenek egy színházat, vagy berendeznek egy játszóhelyet, akkor megvan. De az, amit írsz, hogy a sugó helye hol mindenhol lehet, az egészen lenyűgöző, tehát tulajdonképpen nincs is olyan ficak a színházban, ahol egy sugó nem talál helyet. Milyen adottságokkal kell rendelkezni annak a helynek, és hol lehet a sugó helye, hogy jól tudjon dolgozni?
Hát ugye Hajdanán a régi szép időkben, amely már nekem sem adatott, meglétezett ez a klasszikus sugójuk, ami elől középen a színpad deszkáiba volt vágva, és hol egy kagyló, hol egy doboztető, vagy egy valami emelkedett ki a padlóból, és ott a zenekari árokból fölmászva ott ült a sugó, aki végig látta az előadást, és akkor neki ez egy fix helye volt. Hát ez sajnos a 21. század úgy tűnik, hogy elsöpörte. Semmi igazi nyomatékos oka nem volt erre, hogy elsöpörje a 21. század, leginkább a látvány miatt egyszerűen elkezdték elbontani ezeket a sugójukokat, és ahogy átépítettek különböző színházakkal, sugójukat már nem csináltak az átépítés után. Tehát ez már kikopott egész egyszerűen. És az összes sugó arra kényszerül, hogy a lehető legszemfülesebb módon azt a legközelebbi helyet találja meg magának, ahonnan lehetőleg belátja az egész színpadot, és hogyha baj van és meg kell szólalnia, akkor a lehető legrövidebb utat találja a suttogásának, hogy eljusson a bajba jutott fülhöz. Így aztán tényleg a leglehetetlenebb helyeken vagyunk. Sajnos erre nem gondol senki rajtunk kívül, tehát se a rendező, se a díszlettervező, se senki. Ez a sugó mindenkori szemfülességén múlik, hogy mit talál ki magának, vagy mit tud kilobbizni, vagy kihisztizni magának. Tényleg, amit olvasattál, hogy ültem egy hintába, villanyórába, emelvényen a színészek feje fölött egy galérián, zenekarban, miközben csörömpöltem én is, hogy a zenekar része legyek. Egyik kollégám azt írta, amit meg is írtam a könyvben, hogy elmentek tájra valahova, és ott még volt ilyen klasszikus sugójuk, lemászott oda, de hát ez már rég használaton kívül volt, iszonyú hideg volt, és akkor ráhúztak valami zsákot alulról, hogy ne fázzon, viszont föl kellett állni egy létrára, hogy a feje mégiscsak a színpad deszkái fölé érjen, és így kellett eltöltenie 2-2.5 órát, ameddig az előadást tartott. És a díszítős rácok kikötötték jobbról-balról egy-egy madzaggal, hogy ez vonjon le a létrájról, miközben tartja a példányt, és lapozza, és segít, hogyha megakadnak a színpadon. Őrületek vannak, tényleg őrületek. Olyan is előfordul, hogy ugye nem vagyunk lefúrva, tehát egy sugó közlekedhet előadás közben. Tehát lehet menni jobbról-balra a mindenkori legközelebb helyhez, hogyha mit tudom én, a színpad túloldalán van egy olyan pillanat, amikor egy hosszú monológia van egy színésznek, ahol jobban kell ráfigyelni, mint az előadás összes többi részénél, akkor át lehet menni a túloldalra hozzá, hogy még közelebb legyünk arra az egy oldalra, aztán a sugó visszagyalogol a megszokott helyére.
Igen, és hát azt is írod, hogy van, amikor még a színpadra is felkerül a sugó, vagy hát, hogy így szerep is akad, vagy feladatkör is akad, bár nem tudom, hogy idegileg azt hogy lehet bírni.
Sehogy, borzalmas. Ha nem lettem volna 20 éves, és nem lettem volna tapasztalatlan, akkor ez biztos nem vállalom el. Tehát ez utólag egy nagyon jó sztori, meg egy isteni kaland. Nem javaslom senkinek tényleg csak kalandvágyból, mert rettenetes idegi megterhelés. Ez, amiről mesélsz, hogy a hallgatók is értsék, a Katona József Színházban történt egy Brecht előadáson, hogy nem sikerült elérnem a díszlettervezővel, hogy olyan díszletet tervezzen, hogy egy apró rés legyen valahol, ahol be lehet látni a színpadra. És Zsámbéki Gábor volt akkor a színház igazgatója, és amikor megérkezett a díszlet, akkor én felhangon, nem titkolt célzattal, föltől csapkodtam a példányt, és elkezdtem balhézni azon, hogy így nem lehet segíteni. Tehát meg vagyok akadályozva az én munkámban benne, és erre behívott Zsámbéki Gábor a színpadra, egy kicsit letolta az orrán a szemüvegét, és azt mondta, hogy mi a baj, Ágnes? Mondtam, hogy ugyanezt, amit az előbb elmondtam, hogy semmi probléma, kérem az öltöztetőket adjanak rá jelmezt, és akkor Ágnes fáradjon be a színpadra, üljön le oda hátra a nát hajóládákra, de példányt nem hozhat. Hát ez egy olyan, nem tudom, 80 oldalas példány. Tudja a szöveget? Persze, hogy tudom a szöveget, mondtam, és folytattam a magam balhéját, és tényleg tudtam a szöveget, de mondjuk csak olyan 95%-osan. Hát ugye jó fejem van, meg 2 hónap alatt a nyelvet is meg lehet tanulni napi 8 órában, nem vagy magyar szöveget. De hát azért Voltak jelenetek, amiben nem voltam 100%-os biztos, hogy futottam haza a premier előtti utolsó napokban megtanulni a hiányzó részeket, és beültem a színpadra, és most azt képzeljétek el, hogy elindul az előadás 7 óra 5 perckor, és nekem fejben már 7 óra 6 percnél kell tartanom. Tehát, hogy egy mondattal előbbre kellett járnom fejben, mint ahol éppen a színdarab zajlott. Hogyha megakadnának, én már tudjam, hogy mi lesz a következő mondat, amit be kell súgnom. Mert magában is kegyetlen. És akkor még nem beszéltem arról, hogy mit tudom én, rossz kedvem volt, vagy fájt a fejem, vagy éhes voltam, vagy pisilnem kellett, vagy akármi nyűgöm lehetett, ezt mind el kellett mismásolni, mert annyira kellett koncentrálni. Én úgy elfáradtam az előadás végére, ahogy tám még sose.
Úgy írod meg ezt a könyvet, hogy az ember ezeket a feszültségeket teljesen át tudja élni. Gondolkodtam, amikor befejeztem a könyvedet, hogy milyen szakmákhoz lehetne hasonlítani, vagy milyen szakmák egyesítéséhez lehetne hasonlítani a súgó feladatát. Olyan, mintha egy serpa és mondjuk egy pszichológus egyben lenne. Például azt írod, idézek a könyvből, hogy ha a színész nem tudja a szöveget, az a súgó hibája. Azt, hogy ezt mivel éred el, hogy tudja, azt rád bízom, írod azzal, hogy kérsz, könyörögsz, követelsz, nyakára jársz, agyára mész, zsarolsz, megvesztegetsz, vagy azzal, hogy minden reggel 9-től 10-ig összemondjátok, stb. És azt írod, hogy a súgó feladata még a gondolatolvasás művészete is egyben. Miért van mindenre szükséged?
Azért van mindenre szükség, mert 2 hónap áll rendelkezésemre ahhoz, hogy a színész megtanulja a szöveget olyan magabiztossággal, hogy nekem előadás közben ne kelljen majd súgnom. Tényleg csak akkor, hogyha valami rettenetes viszmajor helyzet állna elő. Ha ezt nem teszem meg, akkor előadásról előadásra infarktus közeli állapot kerülget, mert nem tudhatom, hogy mikor fog elszállni a bizonytalan szövegtudás. Ennél rosszabb fizikai, lelki állapotot keveset tudok elképzelni, de ezt úgy képzeld el, mint hogyha állnál egy sziklafalon, alattad, nem tudom, 280 méteres meredély, és az egyik lábaddal előre lépsz egyet, de még a másik lábadon állsz. Tehát ez egy ilyen pillanat, rettenetes. Ezt simán ki lehet kerülni, ha 2 hónapig mindent elkövetek annak érdekében, hogy a színészek szövegtudása magabiztos legyen. Ha ezt megteszem, akkor utána koncentrálnom ugyan kell, de az infarktust kikerülöm. Saját érdekem. Plusz természetesen a színház meg az előadás érdeke, és a színész érdeke is. Aztán vannak befogadók és kevésbé befogadó színészek ehhez, de valamilyen módon célt lehet érni.
De a gondolatolvasás mihez kell?
Hát képzeld el, hogy hömpölyög az előadás. Megy egyik mondat a másik után, egyik jelenet a másik után, és nem tudhatod, hogy mikor jön be az a bizonyos fekete függöny.
A színésznél?
Mikor felejtöd? Igen, honnan tudod? Nincs erre forgatókönyv, nincs ez előre megbeszélve. Ha jól dolgoztam, akkor még csak olyan sincs, hogy tudom, hogy hol vannak bizonytalanságok, mert mondjuk nincs, mert mondjuk kiküszöböltük. Ettől függetlenül bármelyik szó elmehet. Bármelyik színésznek bármelyik pillanatában. És erre nem tudsz előre felkészülni. Na most megtörténik ez a pillanat, amikor elfelejtődik a szöveg, és nekem tudnom kell, hogy itt nem csak olyan szünetet tart-e a színész, ami ugyan nem volt megbeszélve, de valami eszébe jutott és kipróbálja, tehát játszik, vagy olyan is előfordulhat, hogy mit most hasonlok, hogy egy jelző nem jut eszébe, vár egy kicsit, és mond egy helyette hasonló szinonimát, vagy nem jut eszébe a következő mondat, és a partnere érzékeli a bizonytalanságot, és azonnal tovább megy, ő mondja el a mondatot. Tehát, hogy meg kell érezni azt a pillanatot, amikor súgni kell, amire nincsen megerősítés. Tehát azt nekem ki kell gondolatolvasnom, hogy most van az a pillanat, amikor mondanom kell, ráadásul mindenre kb. 3 másodpercnyi időm van. Nincs több, mert ha várok, akkor áll a színpad. Akkor a néző számára is nyilvánvaló, hogy itt valami baki történt.
Milyen jelek vannak, ami mutatja, hogy most éppen ez melyik? A színészt kell jól ismerned, vagy a rutina az évtizedek, amit eltöltöttél szakmádban, vagy mi?
Ez is kell, valamint az a bizonyos 2 hónap, ezért nem a közepén értál be a súgó egy próba folyamatban, hanem rögtön a legelején. Egyébként ez is nagyon izgalmas, hogy ha bemutatódik egy előadás, kezdődik este 7-kor, és 21 óra 35 perckor van vége, mondjuk. és mindig 21 óra 35 perckor van vége, pedig van benne 8 szereplő és 2 felvonás, és nem tudom, 15 ezer szó, és 3800 mondat. És minden egyes szónak, mondatnak, játéknak nagyjából 2 hónappal később mindig ugyanannyi az ideje. És ezt megtanulja a színész is, és én is. Egyszerűen a fülem és a ritmusérzékem érzi. Amikor ez megdől valami miatt, mondjuk egy szövegfelejtés miatt, azt én észreveszem, hogy háromszor többet vesz levegőt a színész akkor, amikor elmondta az utolsó mondatot, leül akkor, amikor ott föl szokott állni, jobbra fordul, amikor balra szokott normálisan, mondjuk, ha lát engem a sugóhelyemen, akkor rám néz, vagy nem tudom, ezer jele lehet annak, hogy bajba került. Ha én elég jól ismerem őt, ehhez tulajdonképpen 2 hónap is elég. Természetesen minél jobban ismerem, vagy minél régebb óta, annál könnyebb a dolgom, de 2 hónap alatt is ki lehet ismerni az adott szereplőt. Akkor én ezt fogom tudni, ezt a pillanatot, hogy miért van baj, mert megelőzik ezek a bizonyos jelek. De ennek ellenére megerősítése nincsen, tehát ez továbbra is marad gondolatolvasás, ha csak nem a végén mondja azt, hogy de jó, hogy segítettem. De általában nem szokták mondani, mert mire az előadásnak vége van, addigra már régen túl vagyunk ezen a problémán.
Mondtad ezt a 2 hónap próba folyamatot, és néha a színészekkel beszélve mondják, hogy fú, sokkal kevesebb idő van rá, hogy színpadra kerüljön egy előadás, vagy hogyha beugrás van, ugye az a színésznek is nehéz, és ahogy olvasom, a sugónak is nagyon nehéz. Az elmúlt évtizedekben azért te érzed a változást, hogy hogyan alakul át akár a színészek idegrendszere, a munkátok, a próbára szánt idő, az elmélyültségre szánt idő?
Igen, abszolút érzékelem. Egyébként, ha most belegondolok, 86 óta?
Aha.
Nem, 86 óta vagyok színháznál így ugyanúgy. Feltétlenül érzékelem. Nagyon, ha azt mondom, hogy felgyorsultunk, azért csak egy sztereotípiát mondok, ez kevés hozzá. Valahogy az nem lett fontos, hogy korábban, amikor adva van egy színháznak egy repertoárja, tehát különböző előadások sokasága, annyi előadást tartott műsoron a hajdani színházigazgató, hogy minden előadást legalább 2-szer egy hónapban el tudtunk játszani. Ez gyökeresen változott meg napjainkra. Olyan irdatlan nagy a repertoár, szinte majdhogy nem minden színházra igaz, amit mondok, hogy nagyon ritkán kerül sorra egy-egy előadás. Ez azt jelenti, hogy ha csak havonta egyet megy, akkor gondold el azt a főszereplőt, akinek 80 oldalt kell elmondani egy előadás alatt, akkor azt havonta egyszer mondja el azt a 80 oldalt. Képzeld el, micsoda idegi megterhelés az egy hónapig úgy megjegyezni, hogy ugyanezt a jelmezt nem veszem föl, és ugyanabba a díszletbe nem megyek be, és ugyanazokkal a partnerekkel ugyanazt a dialógust nem mondom el csak egy hónap múlva. Aztán még egy hónap múlva, aztán még egy hónap múlva, tehát elmondom összesen 10-szer egy évben, mondjuk. Ez iszonyatosan kevés, és például Hajdanán a Katonában, amikor voltam, akkor attól tudtak az előadások egyre jobbak és jobbak lenni, mert ezeket, most mondok egy szakszót, kijátszottuk. Tehát hetente egyszer, kétszer, háromszor is eljátszottunk egy adott darabot, és módjuk volt a színészeknek fejlődni benne, vagy fejleszteni a szerepüket, ráérezni olyan dolgokra, amire nem volt idő a főpróbahét idegbajában, vagy a sietős őszpróbákon, és egyre jobb és jobb lett az előadás, fejlődött. Ma pont ellenkezőleg van, amiatt, hogy nagyon ritkán játszik az előadásokat, vesztenek a feszültségükből, vagy a dinamikájukból. Ez oltári baj, mert így aztán vagy nagyon hamar lekerülnek műsorról, vagy elfelejtődnek, vagy egész egyszerűen nem jön a néző, mert heuréka élménye nincs a nézőknek, legfeljebb tetszik, vagy nem tetszik. Nagyon ritka az olyan előadás, amikor azt mondja valaki, vagy mondom én, ha nézem, hogy azt, amit te jót láttam.
Milyen érdekes, pedig egy kívülálló azt gondolja, hogy hú, hogyha túl sokszor játszik, hogy hetente többször eljátszik egy darabot egy színész, akkor mennyire unhatja már?
Nehéz kérdés, mert nyilván lehet unni is, de nem ez a jellemző. Mindenki, aki színházban dolgozik, legyen a színész vagy nem színész, szenvedélyből van ott. Tehát normális ember színházban nem dolgozik. Csak nem normális emberek dolgoznak színházban, de azt akkor biztos, hogy szenvedélyből csinálják. Tehát biztos, hogy élvezi azt, amit csinál, és a közönség egy színész számára az mindig olyan inspiráló tényező, hogy a legunottabb előadást is kedvel csinálja, egészen attól a pillanattól, hogy a takarásból átlép a fénybe. Ezt higgy el minden néző. Látom.
Sugókönyv, titkok a kulisszák mögül, Lovas Ágnessel beszélgettünk, és folytatjuk még az E-Színház oldalán ezt az interjút a Könyvben utazom podcast csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, további kellemes rádiózást kívánok, Olá Andreát hallottátok.